Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagyon megérintett Zinger Magdolna előadásában ez a vetélések közti gyász és fájdalom. Mert ha valaki megkérdezi tőlem, hogy hány gyermekkel ajándékozott meg az Úristen, akkor azt mondom, hogy 9. És hányat neveltem föl? 3. A kettő közti különbözett vetélések eredményeként távozott. Igen, fájt. Fájt, de ezt igyekeztem nagyon tökéletesen elnyomni, és talán 10 év múlva egy álom kapcsán döbbentem rá, hogy igen, ott történt valami. És ezeknek a pici életeknek a elfogadása, befogadása talán ezért is lett fontos számomra, számunkra. Hogy is kezdődött a mi életünkben? Kelenföldi Szentgellér templomban gyászolókkal foglalkoztunk, és egy bemutatkozásnál szólt egy öreg hölgy, hogy én Mária néni vagyok, 82 éves, de se gyerekem, se unokám nincs, mert 18 éves koromban volt egy abortuszom. Mélyen megérintett ennek az asszonynak a vallomása, aki szükségét érezte, hogy ezt elmondja. 60 év után. Megdöbbentő. Másik indító élményem, lelki gondozóként kórházban dolgoztam, egy özvegy hölgyhöz delegáltak, akinek éppen meghalt a 38 éves fia hirtelen, váratlanul. Elmondta a haláleset történetét az asszony, sírdogált, majd a végén azt mondta, tudja, aranyoskám, most nem is ez fáj nekem a legjobban, hanem hogy lehetne még egy 35 éves gyermekem. Igen, ezek a tünetek, az abortusz tünetei léteznek. És ha valaki most megszámolta volna, hogy itt a parlamentben a mai napon hányszor hangzott el ez a szó, hogy abortusz, hát azt hiszem, a legtöbb strigulát kaphatná. Ez a probléma létező valami. Úgy kezdődött a mi csoportfoglalkozásunk, hogy találkoztunk a mellettem ülő Popovicsné Palotai Mártával, aki hasonlóan az volt a szívében, hogy ezeknek az asszonyoknak segíteni kell. Később kiderült, hogy férfiak is vannak, akiknek ez bizony fájdalmat okoz, hogy nem engedte az asszony megszületni a gyermeküket. És egy csoportfoglalkozás alakult ki. Eddig a 3-4 év alatt kb. 120-130 emberrel voltunk kapcsolatban. 8-10 férfi volt köztük, és volt olyan 10 egészségügyi dolgozó, akinek úgy meglepő volt, hogy azt mondta, hogy diplomám a gyermekem életébe került. Mondta ezt 50 éves korában. Az abortuszok száma egy-egy hölgynél 1-től 9-ig terjedt. Átlagban 2-3 abortusz volt az életükben, életkoruk. 19 és 82 éves közötti testvér volt jelen. Kérdezhetik, hogy mit lehet kezdeni ilyen széles korcsoporttal? Csodálatosan működik, hiszen a teher ugyanaz. Az a teher, amit szeretne letenni, ugyanaz. Átlagosan az életkoruk 55-60 év volt, és ez arra utalt, és azt üzeni számomra, hogy ezek a reakciók később jönnek elő. Egy darabig az ember tolja maga előtt, hogy majd még lehet gyerekem, majd most megvalósítom magamat, most nem. De jön egy krízis, egy gyászeset, egy különös történés, esetleg egy rémálom, egy újságcikk, egy felvilágosító előadás, bármi. Vagy meglátom, hogy a szomszéd gyereke akkora már, mint az enyém lenne, ha az meg lenne. Bármi elindíthat egy fájdalmat, ami addig úgy tűnt, hogy nincs is. Ezeknél az időseknél főleg a biológiai ismeretek hiánya tényleg tragikus. Sejtcsomagnak komolyan gondolták, és csak később döbbentek rá, hogy nem az. Lehetne itt most az abortusz különböző tünet együtteseiről beszélni, abortusz követő tünet együttesekről beszélni, de elfogadta meghívásunkat egy asszony, akit találkozásaink során megismertem, aki elmondaná az ő vallomását. Fogadják őt szeretettel.
Mária vagyok, és elnézést kérek, hogy olvasom a saját életem történetét, de egy kicsit zavarba vagyok, és így egyszerűbb. A nő számára a tragédia az, hogy akár tudatában van annak, hogy az abortusz bűn, akár nincs, a következmények megkeserítik az életét. Az apa, amikor megtudta állapotomat, 18 éves voltam. Bevitt egy kórházba, beszélt egy orvossal, és elment. Többé nem is láttam. Iszonyatosan éreztem magam. A szégyen szinte megbénított. Sötét kétségbeesés és kilátástalanság vett birtokba. És most hogyan tovább? Magányt, fájdalmat és fájdalmas magányt éreztem, és testi-lelki ürességet. Rossz, fájdalmas emlék, de nem volt más választásom. Azt tudtam, hogy többet ilyet nem akarok átélni. Ehhez hozzá kell tennem, hogy abban az időben tancéllal nem altattak, hanem helyérzéstelenítésként csinálták. Évekig tartott, amíg tanulmányaimat az egészségügyi pályán folytattam. Konkrétan sosem tudtam, mi az, milyen állagú az a sejt szövet szaporulat, a fötus, amit latinul így hívnak, amit az abortusz kapcsán kikaparnak. Egyszer megláttam. Megdöbbentő volt a szembesülés. Pici széttépett testrészek, kezek, lábak. Még most is nagyon fölzaklat, ahogy beszélek róla. Ettől kezdve, ha tehettem, elkerültem ezt a területet. Egyébként altató nővérként voltam jelen ezeknél a műtéteknél. Évekig tartott, amíg ezt a szembesülést lelkileg valamennyire fel tudtam dolgozni. De úgy látszik, még most se látszik rajtam. Nagy elszántsággal rendeztem az életkörülményemét, mint fészekrakó madár. Na, végre jöhet a gyermek. És nem jött. Orvosi vizsgálatok, kezelések, stb. De nem jött. Akkor azért eszembe jutott a bűn és bűnhődés. Akkoriban rémálmaim mindennaposak voltak. Szinte minden éjjel megszültem szegény, meg nem született gyermekemet. Éjjel boldog anyaként, felébredve viszont reggel várt a depressziós valóság. Nem lehet gyermekem. Ezekben az években szinte csak kismamákat és gyermekkocsit toló anyukákat láttam mindenfelé. A gyászérzés és a bűntudat ezekben az években nagyon fájdalmasan jelen volt a mindennapjaimban. Munkába és tanulásba menekültem, a szégyen és a félelem a megszégyenüléstől zárkozottá tett. Rettegtem attól, hogy valaki megkérdezi, neked nincs gyereked? Hogyhogy nincs? Az Isten hívja ki az embert ebből a nyomasztó lelki állapotból, amit a bűntudat gerjeszt bennünk. Ami megtörtént, azt nem lehet meg nem történtté tenni. De Isten elég hatalmas ahhoz, hogy a rosszból is nagy jót tudjon kihozni. Katolikusnak neveltek, mégis évtizedekig cipeltem ezt a nehéz terhet. Kerestem az életterem, melyet megtalálva egy hosszú és jó baráti beszélgetésben végre letehettem ezt a terhet. Új életet kaptam, házasságom, két leányt, két unokát, a férjemen keresztül, akiket sajátomként szeretek. Úgy éreztem, hogy sikerült feldolgoznom a történteket, hogy meggyógyultam. Utóbb kiderült azonban, hogy nem egészen. Kapcsolatba kerültem a Kovács Trér házaspárral, akik a Ne félj, nem ítéllek el című rádióműsort vezetik a Mária Rádióban. részt vettem egy lelki gyakorlaton velük, ahol további mondhatni teljes megbékélés történt meg bennem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Nehéz megszólalni Mária után. És sokan vannak köztünk ilyen emberek, ilyen asszonyok. De van gyógyulás, és ez a jó hír. Van gyógyulás az Úristen kegyelméből, és a mi szeretetünkből, a tiédből, mindegyikünkéből. Csoport foglalkozásokat, lelki gyakorlat formájában csoportfoglalkozásokat dolgoztunk ki közösen Mártival. És ennek a gyászfeldolgozásnak a lépcsői azért eltérnek más gyászfeldolgozási folyamattól, hiszen nem látom, hogy ki ment el, volt is, meg nem is, de mégis fáj. Az első lépcső a meghallgatás. Bármelyikünk meg tudja tenni. Ha szól egy ember, hallgassuk meg. Szanatóriumban voltam egyszer, és egy idősebb hölgy azt mondta, hogy ő szeretne velem beszélni. Egész nap a szobában, egy szobában aludtunk, soha nem szólt semmi különöset, illetve csak lényegtelent. Elmentünk az erdőbe, szembenézett velem, és elkezdett keservesen sírni. Zabarban voltam. Most mit kezdjek ezzel? Majd kimondta, hogy nagyon-nagyon bűnös vagyok, és nem tudom elfelejteni. És elmondta a történetét. Megkönnyebbült. Tehát a meghallgatás. Nyilván, ami megtörtént, nem lehet meg nem történté tenni. De hogy végre az a titok fellebbenjen, az a fájdalom titka, amit magába zárnak évtizedeken keresztül emberek, mert erről cikki beszélni. Aztán nagyon sok lefojtott harag van. Hát az a pasi már jobban vigyázhatott volna. Meg az anyám kényszerített ebbe a helyzetbe, mert mit szólnak a szomszédok, ha várandósan jön haza a 17 éves lányom. Sok mindenre lehet haragudni az Úristenre, hogy miért nem tett más körülmények közé. De a harag fogva tart és beteggé tesz. Megbocsátás a következő lépés. Nem egyszerű, de mindenkinek. És próbáljuk arra vezetni a testvéreket, hogy neki jó, ha megbocsát a többieknek, bárkinek, akire haragudni tudott. Majd a bocsánatkérés kitől? Könnyű azt mondani, hogy mindenkitől. De kinek legnehezebb megbocsátani? Hát önmagamnak. Az nagyon nehéz. Az a legutolsó lépés, és az nagyon nehéz. Érdekes, hogy van még egy, ami lelki gyakorlataink során kiderült, hogy valahol mindenki érzést tudja, akár hisz, akár nem hisz, akár vallásos, akár nem hallott, hogy az ember élete nem ott fejeződik be, hogy meghalt. Testi élete igen. De valahol úgy mélyen hisszük, hogy igen, a lélek azért él tovább. És a jó hír, hogy igen, az a gyermek élete is van tovább. Ő még él, hitem szerint, az Úristen tenyerén. És ezért biztatjuk, hogy adjon nevet a gyermekének, mert akkor már nem megfoghatatlan fötusz, hanem egy személy. Egy személy, aki eltávozott. És hasonlóan el lehet gyászolni, mint bármely más hozzátartozónkat. Érdekes, hogy mennyire katartikus élmény ez a csoportokba. Próbáljátok ki, ha van rá mód, békét adó az illetőnek, hogy igen, van egy kis Évám, és lehet tőle bocsánatot kérni lélekben. Majd utána ezt a folyamatot le kell zárni a hogyan tovább megfogalmazása. És ilyenkor egy felszabadultsággal nagyon sok ember kimondja, hogy hát talán akkor a férjemmel is neki is megbocsájtok. És tényleg megváltoznak ezek az életek. Tényleg házasságrendezések történnek. Vagy amit tapasztaltunk, hogy a önbecsülésük, az önértékelésük nagyon alacsony ezeknek az embereknek. És igen, mondjuk ki, te szerethető vagy. Az, hogy az a tett olyan volt, ami nem jó, igen. De te attól még szerethető vagy, és nagyon sok klassz dolgot tudsz végbevinni. Gyümölcseink. Minden találkozás végén, a lelki gyakorlatok végén meg szoktuk kérdezni, mit viszel haza, mi az, ami változott benne. A legtöbben a békét és a nyugalmat mondják. Végre nyugodtan, végre aludtam az éjszakát. De vannak későbbi gyümölcsök is. 5 kisbabánk született. Pedig igazán nem elsősorban ezzel a korosztállyal foglalkoztunk. És most Márti, szeretném átadni neki a szót, mert azért Ukrajnában icipicit másnak tűnik a helyzet.
Igen, az alapélmény talán ugyanaz, azt hiszem, az egész világon. Kárpátalján talán annyiban más, és azt hiszem, ez az egész volt szovjet területre vonatkoztatható, hogy iszonyúan magas azoknak a nőknek a száma, akiknek ez az élmény ott van a szívükben. 90%-ának volt abortusza. Részint a tudatlanság miatt, részint azért, mert semmilyen más családtervezési eszköz nem állt rendelkezésre, de úgy látjuk, hogy ez a szám nem nagyon változott, tehát a most 40 éven aluli népességben ugyanez a helyzet. És úgy látjuk, hogy az történik, hogy ez az abortusz utáni szindróma, ez egy nagyon gyakori dolog, csak mindenki azt hiszi, hogy csak neki van ilyen problémája. És ezért jó mélyen eltemeti magában, hiszen tudja, hogy a szomszédnak is volt, a anyósnak is volt, és hát mégsem panaszkodik senki. Miért nem panaszkodik? Egyrészt, mert ez egy szégyen, másrészt ő se tud mit kezdeni ezzel az érzésével, azt hiszi, hogy teljesen egyedül van ezzel, inkább nem beszél róla. És akkor ezt az rossz érzését, ezt megpróbálja elásni, minél mélyebbre eltemetni. És ahogy több részvevőnk is megfogalmazta, hogy egyszer aztán, akár évtizedek múlva, egyszer csak kirobban, mint egy vulkán. Valamilyen váratlan élethelyzetre, általában valamilyen más traumatikus életesemény az, ami előhívja, akár 10, 20 vagy 30 évvel később. És akkor viszont már kontrollálatlanul jön elő. És ami még ilyenkor történik ezzel az érzés eltemetéssel, hogy úgy tűnik, hogy nagyon sokszor az összes többi érzését is kénytelen önmagától eltávolítani, ahhoz, hogy ezt a fájdalmat ne érezze. És akkor sokan így fogalmazták meg, hogy úgy megfagyott bennem valami, megkeményedtem, vagy nagyon sokan beszélnek ilyen halál tudatról, hogy aznap valami meghalt bennem. Vagy hogy úgy érzik, mintha az egész testük csak egy kagylóhéj lenne, és valójában belül teljesen üres. Nagyon-nagyon hasonlóan fogalmaznak sokan. Kárpátalján ráadásul még hozzátesz a helyzethez, hogy gyakorlatilag nincsen használható pszichiátriai ellátás. Tehát ami van is annyira rossz, hogy nem mennek el az emberek. Inkább keresnek egyébként az egyházban segítséget, és ez vezetett minket arra, hogy bár nem vagyunk szakemberek, és nem is akartunk ilyennel foglalkozni, de hogy a hozzánk forduló embereknek valamilyen módon segítséget adjunk, ha más nem úgy, hogy meghallgatjuk őket első lépésként. És aztán úgy láttuk, hogy igazából úgy éreztük, hogy nem mi vagyunk ennek a művelői, mi látjuk, ahogy az Úristen meggyógyítja őket. És ott állunk, és ebben legfeljebb eszközök vagyunk, de ez a gyógyulás, ez megtörténik ez alatt a 3 nap alatt, egy csütörtök délutántól vasárnap délutánig tartó, úgymond lelki gyakorlatról van szó. Nem követelmény, hogy valaki nagyon vallásos legyen egyébként hozzá. Végül is, ami történik, hogy a gyász folyamat végigmegy. Ez az elakadt gyász folyamat, amiről senkinek nem mert beszélni, mert ugye nem mehet be másnap úgy a munkahelyére, hogy aj, azért sírok, mert abortuszom volt. Tehát egészen más, hogyha van egy haláleset, ahol van közösségi támogatás, ahol van egy megfogható test. Tehát itt minden olyan megfoghatatlan, ahogy Mária mondta, és ezért nem tud nagyon sokszor végbe menni, és évtizedekre elakadhat ez a gyász folyamat. És ez ilyenkor végig tud menni, ki tud engesztelődni önmagával, a gyermekével, a többiekkel és az Úristennel is, ha ez neki éppen fontos. És ez egy nagyon nagy változást okoz az életében. Mondok talán egy vagy két példát, hogy kézzelfoghatóbb legyen. 60 éves asszony, annak idején volt abortusza, és évtizedekig nem zavarta, azért volt az abortusza, hogy az egy gyerekének mindent meg tudjon adni. Így egyeztek meg a férjével. Fölépítettek egy szép nagy házat, hogy majd a gyereke oda költözik velük. Igen ám, de a feleség nem akart az anyóssal együtt lakni, gyerek máshova költözött, és akkor azzal szembesült, hogy hát ebben az ő nagy házában csak a szél jár. És elkezdett olyanokat álmodni, hogy apró, mocskos, véres gyerekek, akik ott sírnak, hogy enni akarnak, és ő próbálja megetetni őket, de nem sikerül. Egyébként nagyon jellemzőek ezek az álmok, sokkal gyakoribbak, mint gondoltuk volna. És akkor állandóan visszatértek ezek az álmok, és ezért jött el a lelki gyakorlatra, hogy ő is megfogalmazta, hogy sokan mások is, hogy mert így nem lehet élni. Ez így nem élet. És azt mondta magáról, hogy én egy nagyon kemény asszony vagyok. Tényleg ott volt benne ez a megfagyott érzés. És a lelki gyakorlat végére annyira fölengedett, hogy saját bevallása szerint is egész más lett, és hetekkel később, vagy talán hónapokkal később kaptunk egy telefonhívást, hogy a férjemmel a mézes heteinket éljük. 60 évesen. Mert felengedett benne ez a megfagyott érzelemvilág. Másik példát mondok. 200 kilométerről érkezett egy nő, kezében egy ilyen gyermek, kisbaba nagyságú, sárga plüskacsával, szép nagy szemei voltak. Azt hurcolta magával állandóan mindenhova. Ha kiment az udvarra, akkor is a kabátja alá vette, elengedte, úgy sétált vele. Tehát nyilvánvalóan egy elakadt gyász folyamatról volt szó, és kisbaba pótlék volt a kiskacsa. Ő is beszámolt egy olyan álmáról, hogy rendszeresen azt álmodja, hogy lemegy a pincébe, és ott lát egy téglarakást, és a téglarakás alól kilóg egy halottnak a lába, és tudja, hogy valami köze van a halálához, de nem tudja valahogy sose eltemetni. Nem kell ahhoz pszichológusnak lenni, hogy itt nyilván megint az elakadt gyász folyamatról legyen szó, köze van a halálához, a gyerekének nem tudja eltemetni, nem zárult le a gyász folyamat. És a lelki gyakorlat végére eljutott oda, hogy akkor ő nekünk adja ezt a kiskacsát, mert az én gyerekeimnek biztos nagyobb szüksége van rá, és inkább nekik való. És nagyon sok ilyen történetet mesélhetnénk. Végül is, ami a lényeg benne, hogy van ebből kiút, van remény, és nem muszáj megmaradni ebben az állapotban, amiről sokan azt gondolják, hogy én ezt megérdemlen, és büntetik magukat azzal, hogy ebből a szenvedésből meg sem nagyon próbálnak kilépni. Nagyon nehéz meglépni azt, hogy jelentkezzenek erre a lelki gyakorlatra. Látjuk, hogy volt, aki mondta, hogy már 6-szor hallott róla, és most 6. alkalommal vette magának a bátorságot, hogy akkor fölemelje a telefont. Mert föl kell vállalni, meg nagyon sokan nem szívesen tépik föl azt a sebet, amit már úgy gondolják, hogy eltemettek. Viszont amikor ezzel szembesülnek, hogy itt azért ez mégsem egy lezárt történet, vagy valakitől támogatást kapnak arra, hogy eljöjjenek, akkor saját szavaik szerint nagyon, nagyon szépen meg tud változni az életük.
Egy ilyen lelki gyakorlat lesz a jövő héten, ennek a szórólapjai kint vannak. Mondom, nem kell nagyon, nagyon vallásosnak lenni, ez ettől még a gyógyulás bekövetkezhet. Egy nagyon érdekes levelet szeretnék felolvasni zárásként. Már a rádióban van egy ilyen műsorunk a férjemmel, hogy ne félj, nem ítéllek el. Kijut az abortusz okozta szenvedésből. És egy idős hölgy írt egy levelet. Kedves Ferenc és Mária, kérem segítségüket, súlyos bűnöm van. Rákkal műtöttek, és 28 sugárkezelésre járok. Állapotom nem javul. A végső stádiumban vagyok. Lelkem és testem szörnyű fájdalomba szenved. Már tudom, hogy lelki gyakorlatra elmenni nincs időm, erőm, betegségem és a 75 évem miatt. A betegszállító autóval járok kezelésre, mert teljesen leépültem. Egyedül élek. Kérem segítségüket, hogy találjanak részemre megoldást, hogy letegyem súlyos bűnömet. Az abortuszt. Fölhívtuk a hölgyet telefonon, akkor megtudtuk a lakcímét, és egy nagyon kedves papot küldtünk el, miután tudta, hogy megtudtuk, hogy ő réges-régen katolikus volt még, és ez a pap elbeszélgetett vele, és utána néhány nappal fölhívott ez az asszony, majd egy levelet is írt, hogy soha ilyen boldog húsvétom még nem volt. Végre béke van a szívemben. Hát örültünk neki, siker, de jó. Majd egy fél év múlva ez a pap hívott föl, hogy ez a hölgy ez rendszeresen jár a szentmisére, akit addig már össze-vissza drótoztak belül, és teljesen végstádiumban volt. Hát ez nagyon kíváncsivá tett, elmentem a lakására, hogy beszélgessek vele, és megnéztem valóban a zárójelentéseit. Elmondta a történetét, hogy attól kedve, ha visszament kontrollra az onkológiai intézetbe, sorra azt írták rá, hogy színemorból nincs betegség, és ha jól tudom, még most is éli az életét. Ez azért egy különös titok, egy talán az Úristen titka meglepetése számára, nyilván nem mindennapi esemény, de szeretném ajándékul adni önöknek, hogy van gyógyulás. Köszönöm figyelmüket!
Köszönjük szépen! Lopva az órámra pillantok, és hát 2 percünk van még. Úgyhogy tisztelettel kérdezem, hogy van-e esetleg az elhangzottakhoz jelenlévők közül valakinek hozzászólása, véleménye, meglátása?